Szeretett testvéreim, Isten tiszteletre összegyűlt gyülekezet, hallgassuk most meg fennállva, miképpen szól hozzánk Istennek az a szent igéje, amelynek alapján hirdetni kívánom az öröm üzenetet nektek, úgy, amint az írva található a Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele 5. részének első 2 versében a következőképpen. Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Eddig a felolvasott igeszakasz, foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvéreim, a reformáció hónapja van, a hónapjában vagyunk, ami egy különleges hónap, hiszen az 500 éves reformációt ünnepeljük, most már folyamatosan. Ezért szeretném, hogyha a mai alkalommal, most már rátérve a fontos témáira, a reformációnak beszélnénk a hit általi megigazulásról, amely Luther Márton legfontosabb fölismerése számára, legfontosabb erőforrás és tanítás volt. Megigazulva azért hitáltal békességünk van az Istennel. Nem a saját tetteink tesznek minket igazzá, hanem Isten bennünket igaznak mondó szava. Ez volt Luthernek a nagy felfedezése. De az a helyzet azért ezzel, hogy viszonylag keveset beszélünk mostanában erről, meg mintha ez egy kicsit olyan bonyolultnak tűnne, meg olyan ez, mint egy póló felirat, amit gyakran viselnek protestánsok, csak mint sok póló felirattal az a helyzet, hogyha megkérdezik, hogy mi is van rádírva és mit is jelent, akkor már nem biztos, hogy erre olyan egyértelmű választ tudunk adni. A mai igehirdetésnek az lenne a célja, hogy erre a lehető legszemélyesebb választ tudjuk megadni. Facebookon olvastam a következő bejegyzést. A szerző nincs itt, úgy gondolom, legalábbis. Ezt írta, egy fiatal lányról van szó. Ne törődj azzal, hogy mások mit gondolnak rólad, ne akarj másoknak megfelelni, és most jön az evangélium idézőjelbe, csak magadnak akarj megfelelni. Ezután adódott a logikus kérdés, amit föl is tettem neki, és vajon az könnyebb? Hát a legtöbbször... Nagyon jól tudjuk, és ő is ezt írta, igen, hát a legtöbbször egyáltalán nem könnyű. Mert sokszor a legkegyetlenebb bíránk és legkérlelhetetlenebb kritikusunk az a személy, aki reggelente menetrendszerűen feltűnik a tükörben. És a megfelelni vágyás az ott van bennünk az önigazolásnak a vágya, és ott van bennünk a kegyetlenségnek a tapasztalata ebből a világból, de akár a saját kegyetlenségünknek a tapasztalata a társaink részéről, vagy egy egész közösség részéről is. Luther Márton, aki Ágoston rendi szerzetes volt, szintén ismerte ezt az érzést. És egy időben olyan nehéz lelkiismerettel élt, és annyira a megfelelési kényszerek között, hogy akárhányszor olvasta a Bibliában az Isten igazsága szót, amelyet rettenetesnek, nehéznek és pusztítónak érzett az életében, hatalmas tehernek, hogy összerezzent, mint amikor egy krimiben feszülten várják a szobában a zsarolónak a telefonhívását, és amikor megcsörren a telefon. Luther így érzett az Isten igazságával kapcsolatban. És az volt Luther kérdése ebben a helyzetben, hogyan találok egy irgalmas, kegyelmes Istent. Egy keresztény dalszerző hasonlóképpen teszi fel a kérdést, amikor azt írja, van-e, aki megbocsát nekem, van-e, aki nem enged elvesznem, és van-e, aki akkor is szeret, hogyha minden titkon felfedem. Egy ideje már cikkeznek arról, és tudományos írások is születnek azzal a kapcsolatban, hogy a mindent meghódító, behálózó, átfogó világháló, amiben már rendesen belegabajodtak a nagymamák is, nem ismeri a kegyelmet, és nem ismeri a felejtést. Minden megvan, amit valaha is néztünk, amit valaha is írtunk, amit valaha is posztoltunk. Meggondolatlanul, pillanatnyi fölindulásból például. Az összes csücsörítős szelfi, minden megvan. És úgy viselkedik a web, mintha Isten lenne. Egy félisten, aki nem felejt, de nem is kegyelmez. És arról írnak a tudósok is, hogy milyen jó lenne, hogyha egy idő után valaki kapna egy tiszta lapot, és valamilyen szót találtak hozzá, hogy felhasználói csődeljárás keretében lennének lehetőségeink arra, hogy levennék az összes fotónkat, hogy kitöröljék az összes bejegyzésünket. Elvégre mindenkinek vannak gyenge pillanatai. De helyzet az, hogy ezt még elméletileg is nehezen tudják megragadni, és félő, hogy most minden összeesküvés elmélettől függetlenül, hogy talán nem is akarják. Annyi látszik, hogy a régi digitális azonosítónkat kéne valahogy elveszejteni, és kapni egy újat. De a Google ilyet nem ígér. Mindez persze csak példa, amivel szeretném szemléltetni, hogy mi a helyzet a mi bűneinkkel kapcsolatban. De ez a helyzet, amit segít nekünk átélni a világháló, és az a helyzet, amit Luther Márton is átélt, és olyan nagy szorongatott lelki állapotként élte meg, két dologra megtanít minket. Először is az, hogy nekünk radikális megoldásra van szükség. A második, hogy megnyugtató megoldásra van szükség, és a jó hír, hogy Isten szerint is erre van szükségünk, és ezt nevezzük kegyelemből hitáltali megigazulásnak. Azért van radikális megoldásra szükségünk, mert nincs a sorsunk a kezünkben. Nincsenek már az elmondott szavaink, a kiposztolt képeink, nincsenek már a kezünkben. A mi megoldásunk sok esetben az a takarózás, a titkolózás és az önigazolás. Hát ez maradt nekünk, ez a mi eszköztárunk, nem is csoda. De nekünk nem takarózásra van szükségünk, hanem betakarásra. Nem titkolózásra, hanem egy őszinte, bizalmas viszonyban, ahol elmondhatom, ami nyomaszt. Személyes bűnvallásra, úgy tetszik, gyónásra. És nem önigazolásra van szükségünk, és valamiféle igazolványra, hanem egy teljesen új személyre. Egy új személy azonosságra van szükségünk. Kicsit bővebben. Egyszer egy lelkész kolléga mesélte, hogy éjszaka közepén fölkelt hozzá az akkor már 10 éves korú lánya, és fölébresztette őt, aki hát ezt nem vette föltétlenül jó néven, és mondta neki, hogy apa, apa, gyere, és mondja, miért menjek? Gyere, takarj be, mert úgy éjszaka kitakarózott, és hát, hogy segítsen betakarni. És mondta neki, hogy kislányom, hát ezt te is meg tudnád tenni, elég nagy vagy hozzá. És azt mondta, apa, az nem az igazi. Az az igazi, ha te takarsz be. Minden este te takarsz be. És akkor tudok jól aludni. Akkor van békességem. Az az igazi, ha te takarsz be. Nekünk fügefa levelekre jut csak, és milyen szép, ahogy véget ér az a rész, amikor felolvassuk a büntetését Ádámnak és Évának, és arról az átokról olvasunk, ami aztán az egész teremtett virágra tovább megy, és így fejeztük be most ennek a résznek a felolvasását, hogy Isten azonban bőrruhát készített nekik. A gyenge falevelek helyett igazi bőrruhát készített neki. Mert nem fügafa a levél kell nekünk, hanem egy rendes ruha, amit az Isten ad ránk. Ő az, aki meg tud minket igazítani. És olyan valakire van szükségünk, hogyha fölfedjük minden titkunkat, akkor is továbbra is biztatóan mosolyog ránk, és továbbra is szeret minket. És nem önigazolásra van szükségünk, hanem valakire, aki tanúskodik, hogy mi hozzátartozunk. Valaki, aki tanúskodik, hogy vele vagyunk. Valaki, aki tanúskodik, hogy ártatlanok vagyunk. Mindenki jól ismeri Victor Hugo Nyomorultak című művét, ami szerintem a legszebb példája a hitáltali megigazulásnak és a kegyelemből való megigazulásnak. Jean Valjean, aki sok évet töltött börtönben, és próbált új életet kezdeni, nem nagyon tette ezt lehetővé a társadalom, mert mindenütt ott volt a bélyeg, hogy büntetett előéletű, ezért nem kapott munkát. Így hát kénytelen volt belátni azt, hogy ha el akarja magát tartani, kénytelen visszatérni a régi bűnöző életmódjához. Ez az a kegyetlenség, amit mi újra és újra produkálni tudunk, akár virtuálisan, akár valóságosan. És aztán eljut egy püspökhöz, aki befogadja egy éjszaka, kedves hozzá, de hát úgy érte azért ebből a kedvességből nem élünk meg, éjszaka összeszedte az ezüst készletet, és meglépett vele. Másnap a zsandárok bilincsbe verve hozták szembesíteni a püspökkel Jean Valjean-t, és azt mondta a püspök, hogy hát ő miért van bilincsbe? Ő velem van. És ami nála van, ezüst, azt én adtam neki. Sőt, még itt felejtetted ezeket a gyertyatartókat is, tessék. És ebben a pillanatban az történik, ami a megigazulásnak a lényege, a hitáltali megigazulás lényege, hogy valaki a bűnöst minden érdem nélkül, mert nem tett érte semmit, igaznak mondja. És azzal, hogy igaznak mondja, a maga oldalára állítja, Isten oldalára állítja, és egy új életalapot és békességet ad neki. És onnantól kezdve úgy érezte Jean Valjean, hogy akármi is történik, most már megigazulva hitáltal, akármilyen háborúság, üldöztetés is jön, békességem van az Istennel. És olyan ez, olyan abszurd ez, mintha évvégén a Sziládiba fölállítanák a kitűnő tanulókat, majd pedig egy diákot is fölállítanának, aki megbukott, kihívnánk ide az úrasztalához, forrón átülennénk és kitüntetnénk. Milyen abszurd dolog lenne ez? Hát pedig valami ilyesmiről van szó. Mert miért mond minket igaznak? Azért mond igaznak minket, mert mi azért csak kerestük az Istent szorgalmasan, hát ennek csak van már valami jutalma. Hát a helyzet az, hogy a legtöbb ember dehogy keresi az Istent. Nem keressük az Istent. De ha keresnénk is, meg nem találnánk a magunk elejéből, az nem érdemelne különösebb díjazást. Azért mond minket igaznak, mert megpróbáltuk azért betartani a törvényt, és hát végül is, aki 10-ből már 6-ot megtart, akár osztály első is lehet alapon, akkor most már igaznak lehet minket mondani. Dehogy is ezért. Mert lehet, hogy megpróbáltuk, és még lehet, hogy próbáltunk igazán segíteni másokon is, de aztán hamar az ön sajnálat csapdájába találtuk magunkat, és hamis önigazolással lelepleztük, hogy bizony áthágtuk mi az Isten törvényét. Gondoljunk a szőlőmunkásoknak a példázatára. Ők azt gondolják, megdolgoztak azért, amit kaptak. Várják az elismerést a nap végén, és aztán, mikor nem azt kapják, amit úgy gondolták, hogy érdemeltek, akkor elkezdenek háborogni, és haragot táplálnak a szívükben az Isten iránt, és magukat elkezdik mérhetetlenül sajnálni. Ezért a jó embereknek is állandó radikális szabadításra és megváltásra van szüksége, abból a gondolatból, hogy ha még erősebben próbál jó lenni, akkor egyszer elég jó lesz. Mert ez a gondolat mindig ismétlődően újra és újra csak szorongással fog eltölteni bennünket. A szorongó ember pedig semmi mással nem tud foglalkozni, csak magával, csak maga körül forog. És a szorongó embernek olyan nagy a szorongása, a félelme a hibázástól, hogy ez aztán megöli a szívét, keserűvé teszi, ítélkezővé teszi, kiöl minden szeretetet, minden felszabadult örömöt, és ez bűn. Összefoglalva, nem azért mond igaznak minket, mert igazságos voltam, de hogy éppen az ellenkezője. Mindig, amikor a mi igazságunk összetalálkozik az Istenével, csak annyi derülhet ki, hogy a mi igazságunknak vélt valamink, az nem az. Gondoljunk Pál apostolra, aki aztán bőven önigazultsága maximumán és csúcsán állva találkozott Krisztussal és az ő igazságával, miközben üldözte az övéit is üldözte Krisztust. Miért mond hát igaznak minket? Azért, mert szeret. És tudja, hogy egy ilyen radikális megoldásra van szükségünk. És amikor minket igaznak mond, akkor közben a fiára néz, és azt mondja, nekünk nem bűnös. De ezzel fölemeli a mi tekintetünket is arra, aki miatt igaznak mond, és ekkor összetalálkozik a mi tekintetünk az Istennek a tekintetével. És valami új születik, új identitást ad, az oldalára állít, megbékéltet. Milyen szerepe van itt a hitnek? Kezdetben, az elején, hiszen ez az üdvösség első lépése, ez az eleje, csak elfogadás. Egyszerűen elfogadom. átézzem, hogy milyen szorongatott helyzetben vagyok, hogy mennyi kegyetlenség van kívül és belül, és belátom, hogy ilyen megoldásra van szükségem. És alázatosan csak annyit mondok, elfogadom. Fájdalmas kincs az igazság, amire látaláltam, látod jól, rajtam csak a kegyelem segít. És ez újabb két dolgot tesz aztán velem. Egyrészt kimunkálja bennem az igényességet, hogy bizony az életemre nem jó, akármi fügefa levélféle megoldások nem jók. Ne úgy tekintsek a kegyelemre, mint olcsó hivatkozásra, ja, majd az Isten kegyelmes, megbocsát. Hanem itt igazi, szent, drága, áldozatos útra, mint egy magasabb igazságra. És aztán bejárhatunk, ahogy Pál apostol fogalmaz, a kegyelem királyi székéhez, ezáltal a megigazítás által van szabad utunk a kegyelemhez, mint amikor valaki újra és újra jön a templomba, jön áldozni, jön úrvacsorázni, így jár be a kegyelemnek a székéhez, ami tudja, hogy milyen drága, ami tudja, hogy milyen megbecsült, és amiből azért sok minden következik, ami sok mindenre indít és kötelez, de aztán újra és újra le is leplez, de innentől kezdve szabad utunk van. Oda, ahova a főpap egy évben csak egyszer mehetett be az Ószövetségben. Másrészt a másik következménye az, hogy ez kimozdít bennünket. Az addigi berendezett világunkból. Kimozdít az addigi egyensúlyunkból. Az igazi önazonosságunk most már önmagunkra kívül kerül, Krisztusban. Aztán persze Krisztus is bekerül mi belénk, a Szentlélek által, de az első lépés az, hogy mi kerülünk ő bele. Olyan lépést kell megtennem, mintha egy szárazföldről egy csónakba kéne belelépnem. Aktív kimozdulást jelent az előző állapotomról. A súlypontom innentől kezdve önmagamon kívülre kerül. És rátámaszkodom mindenestül arra, amire bízom, hogy meg fog engem tartani. Mert különben, ha azon a szigeten maradok, Robinsonként örökre elveszett maradok. Ezért áthelyezem a testsúlyomat mindenestől erre a csónakra. Teljes súlyomat arra helyezem, mint ahogyan a ház aztán a nehezedik az alapjára, vagy ahogyan a gyermeket tartja karjában az dajka vagy az édesanya. És aztán új helyre kerül az életem, a helyére kerül az életem, és más lesz a vigasztalásomnak a forrása, az egyensúlyom, az életemnek az értelme. És kimondom, igen Uram, megfogtál. Mert belátom, hogy csak ez segít rajtam, és most már az oldaladra állítottál. Másodszor megnyugtató megoldásra is van szükség. Olyanra, ami igazi békét hoz. Igazából állításként mondhatjuk, a megigazulás békét hoz Istennel, mint ahogyan az a kisgyerek, akit az apukája takar be, utána már békében tud aludni. És ez nem csak egy érzés. Templomból hazamellett egyszer egy asszony átszellemülten, feltöltődötten belépett a házba, és azt mondta a férjének, most ne szólj hozzám, békességem van. Ugye, hát nem egészen erről van szó. Hanem épp fordítva, hogy olyan békességet kaptam, ami után nyugodtan hazamehetek egyrészt, másrészt pedig, ahogy az igény is folytatódik, bizony innentől kezdve részesülök csak igazán a Krisztus életében, sőt, dicsekszünk is a megpróbáltatásokkal, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot. Az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, és így tovább. De mindez nem mehetne és nem történhetne, ha nem lenne már most békességünk az Istennel. Az Istennel kötött béke feltétele egy új életnek. Általában is egy normális, rendezett életnek a feltétele a béke. A béke. És ezt a békét újra és újra ratifikálni kell, ezt újra és újra aláírni kell. És valami innentől kezdve egészen másképpen megy. Két példát szeretnék most hozni, hogy egy kicsit kitekintsük, és ne csak a saját üdvösségünkre koncentráljunk ebben az értelemben sem. Egyiptomban most is történt egy szörnyű merénylet egy kopt pap ellen, és általában is tudjuk, hogy milyen fantasztikusan reagál a kopt közösség ezekre a szörnyű merényletekre és igazságtalan haragra, amik ellenük fordul és rájuk zúdul. Tudjuk, hogy elhatározták, hogy nem fognak bosszút állni. Miért? Mert ha békességünk van az Istennel, akkor a mi nagy meccsünket már lejátszottuk. A nagy vitánkat már lejátszottuk. Akkor a nagy ítéleten túl vagyunk. Akkor ezekről az eszközökről már lemondunk, és megbékülten várjuk mindazt a nehézséget is, amit át kell élni, és persze mindazt az örömöt is, amit egy új élet jelenthet. Ez az az élet, amelyre a hitáltal megigazult embert hívja Isten. És mindezt örömmel, bizonsággal és reménységgel tehetjük, és nem szorongással teli, mint akikről már kimondták, igaz, nem bűnös. És persze van utolsó ítélet, és meg kell állni az ítélő szék előtt, de milyen szépen mondja ezt az énekünk, és ezzel be is fejezem. Majd, ha kegyelmesen nézed az életem, állhassak csendesen, hinni taníts, hogy ott már ne kelljen magyarázkodni, mert minek is. Te vagy az, aki betakarsz, te vagy az, aki megigazítasz engem. Amen.